Mindig az Úr elé is imádkozunk. Mennyi atyám, köszönjük, hogy te valójában szeretsz minket. Köszönjük, hogy tudunk most te hozzád fordulni azzal a bizonyossággal, hogy annyira szeretsz minket, hogy elküldted az egyszülött fiadat, hogy szenvedjen értünk a mi bűneinkért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezt vállaltad. Szeretetből vállaltad, hogy helyettünk fogsz meg fogsz halni azon a kereszten, értünk. Köszönjük, hogy vállaltad minden kínzást, minden gyalászkodást helyettünk. Köszönöm, hogy bebizonyítottad a szereteted, értünk. Mindig értünk vagy. De gyönyörködsz bennünk. És bármennyire szeretsz minket, mégiscsak bevalljunk, hogy a szívünk olyan könnyen tud elfordulni ettől a történettől. Olyan könnyen tudunk elfelejkezni. Olyan könnyen tudja a mi szívünk hidegé válni. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg, amikor te nem vagy az első mi életünkben. Bocsáss meg, amikor a mi szívünkben a saját életünk, a saját büszkeségünk az a legfontosabb dolog. És elfordulunk tőled. Leveszünk a szemünket a keresztre, leveszünk a szemünket a szeretetedről, és ez az egész olyan homályosan válik, olyan könnyen, nem valóságos. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy így, hogy vagyunk előtted, de trónod elé, olyan jó énekelni, olyan jó magasztalni téged, és újra valahogy a helyünkre kerülni. Tudván, hogy te vagy a teremtő Isten, te vagy a megváltó Isten. Töltsd be mi szívünket most a te ige hirdetésen keresztül, hogy mi a szívünk megpuhuljon. Hogy mi szívünk újra felmelegedjen feléd. Hogy újra tudjunk szeretni téged. Engedj, hogy egy bepillantást kapunk a valóságra, hogy ott vagy a trónon, uralkodsz mindenek fölött, és ugyanakkor személyesen ismersz minket, és szeretsz minket. Engedj, hogy lássunk a valóságot a mi szívünknek a személyével. Szólj hozzánk. Én nagyon kérlek, hogy légy mindannyiunkkal, hogy tudjunk befogadni a te ígédet, hogy a te ígédnek a magja megtalálja helyt bennünk, és tudjunk ezt befogadni. Kérlek, hogy legyél szilárddal. Kérlek, hogy erősíts meg őt, hogy tudjon hirdetni azt, amit te adtál neki, ami a szíveden helyezted. Add neki minden, amire neki szüksége van. Kérlek, tölts be őt a szent lelkeddel. Hagyd mondja azokat a dolgok, amit te szeretnél, hogy mondjam. Így áld meg minket saját magaddal a te dicsőségért Krisztus nevében. Amen. Amen.
Ugye nagy péntek van, nagyon jó kérdés, hogy miért, én sem tudom, miért nagy. És haladunk húsvét vasárnap felé, vagyis haladunk afelé, hogy ma megemlékezünk arról, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és haladunk húsvét vasárnap felé, ahol pedig még inkább ünnepeljük, hogy feltámadt. És szerintem ez az utazás, ez a történelem legsötétebb napja felől, a történelem legcsodálatosabb, legragyogóbb napja felé visz minket ez az utazás csak pár nap alatt. És én is egy hasonló dolgot szeretnék veletek bejárni. Két lépésben szeretnék bátorítani majd titeket, hogy a sötétségből a világosság felé haladjunk. Ha ez egy könyv lenne, ez a kb. Fél órás prédikáció, akkor azt a címet adtam volna neki, hogy két lépés a sötétségből a világosság felé, avagy a kígyó, a fogorvos és javító dolgozat. Ha nemrég volt valaki közöttek fogorvosnál, akkor sajnálom, hogy felemlegetem az emlékeket, de talán még könnyebb lesz majd azonosulni ezzel az illusztrációval. Ki fél a kígyóktól, az ne aggódjon, nincsen róla képem, csak egy bibliai igerészt fogok emlegetni, és azt se sokáig. Ha valaki nemrég írt közületek javító dolgozatot, mondjuk 1-3-asra, vagy esetleg 2-esről följebb, akkor nektek is könnyű lesz majd egy helyen bekapcsolódni, mindenképp, remélem a többi helyen is. Ezen kívül, ha az egyik se volt eddig rád igaz, ha valaha tapasztaltál sötétséget a saját életedbe, abba, ami körülötted van, vagy abba, ami benned van, akkor remélem, hogy tudsz már kapcsolódni ahhoz, amit Isten a szívemre helyezett. Mielőtt tovább megyek, muszáj mondanom, hogy nagyon hálás vagyok egy testvérünknek, Dane C. Ortlund nevű testvérünknek, aki ezt a könyvet írta. Sok ötletet vettem ebből a mai hirdetéshez, nem akartam plagiarizálni? Mi ez a szó? Plagizálni. Úgyhogy köszi, Dane. Ha bármit később elolvastuk ebbe a könyvbe, akkor azt én is tőle vettem. De akkor vágjunk is bele. János 3-ba fogjuk kezdeni. Sokatoknak ismerős lesz. Legalább egy része, nem biztos, hogy az egész. És minden igaz, már hallottuk is. Ha szeretnétek Bibliát nyitni, könnyebb úgy követni, akkor most van lehetőségetek, de ott lesz legtöbbször, amit olvasok. Szóval, János 3, 14-15. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Van a 4. Mózes könyv 21. fejezetében egy nagyon érdekes történet, de nemrég valaki már innen prédikált el, úgyhogy nem megyek be a részletekbe, meg el tudjátok olvasni. De a lényeg az, hogy a nép fellázad, Mózes és Isten ellen szól. És Isten ezért megítéli őket, mert bűnöztek. És kígyókat küld, megmarják őket, sokan meghalnak, és akkor leesik nekik, hogy mi fellázadtunk Isten ellen, mi bűnt követtünk el. Mennek gyorsan Mózeshez, ő az, aki összekapcsolja őket Istennel, megvallják a bűneiket, megalázzák magukat, és azt mondják, hogy segíts nekünk, mert mi nem tudunk, és különben elveszünk. Isten ad egy módszert, Mózesnek mondja, hogy rakja egy részkígyót egy póznára, bárki, aki feltekint rá, megmenekül. És János visszahozza ezt az ószövetségi képet, és az új szövetségbe is le van írva nekünk, hogy ahogyan Mózes emelte fel a kígyót, úgy kell az emberfiának, Jézusnak is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, aki feltekint rá, és segítségért tekint rá, annak szabadulás, annak menekülés jöjjön. Annak menekülést adjon Isten. Majd visszatérünk rá. Folytassuk 16. versnél. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Ha jól értem, akkor a világban mindenki fellázadt. Csak nem mindenki akarja beismerni. Nem akarnak feltekinteni Isten fiára, hogy megmeneküljenek. Mert az meg kell aláznunk magunkat. Ahogy a kígyós történetben az emberek, muszáj volt bevallaniuk a prófétán keresztül Istennek, hogy ők elrontották. Ők bűnt követtek el, fellázadtak Isten ellen, és segítséget kellett kérniük. Fel kellett nézniük, és hinni Isten szabadításába. És nem tudom, hogy a mai világban nehezebb-e, egyesek szerint igen, egyesek szerint nem, de nehéz így megalázni magunkat, bevallani, hogy tényleg nem tudok magamon segíteni. Ami visszatérünk, tegyétek el. 19. vers. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Aki nem tekint fel az Isten által adott szabadítási módra, arra ítélet vár. Aki nem alázza meg magát és kér segítséget Istentől, az már ítélet alatt van. És itt van ez a sötét világosság kép, aminek egy párját mindjárt megnézzük Jánosnak a leveléből, nem csak az evangéliumából. És szerintem ezt nem kell nagyon magyaráznom. Más a reakciód, mikor rossz dolgát írsz. Akkor, mikor a tanár osztja ki őket, tudod, hogy neked az egyes jár, akkor kb. Így ülsz a padba, hogy csak nehogy az én nevemet mondja. Mikor jó dolgát írsz, mikor jól teljesítettél, mikor az igazságot cselekedted, akkor kihúzva várod, hogy Szilárd 5-öst kapott. Igen, ővé lett a legjobb dolgozat. Tökéletes volt. Vagy ha rosszat teszel, akkor azt nem fogod valószínűleg híresztelni. Bár erre is van példa a Bibliában, de most maradjunk nálunk. Ha tudom, hogy bűnt követtem el, akkor kerülöm a témát, ha már beszélgetés vagyok, de lehet, hogy kerülöm az embereket is, akikkel tudom, hogy feljöhet ez a téma. Amikor bűnt követek el, sokszor nem akarok Istenhez menni, mert érzem, hogy mocskos lettem. Valami bepiszkított. És Isten pedig, ő a fény, ő a világosság. És ha rávilágít az én mocskomra, akkor csak még jobban fogom látni, hogy mennyire koszos vagyok. Miért mennék a fényre? Hogy ez kiderüljön? Tisztában vagyunk gonosz cselekedeteinkkel. De a sötétségbe el lehet bújni. A világ sok ezerféle szórakoztatásában, Instán, Facebookon, a rohanásban el tudunk bújni. Kerüljük Isten világosságát, mert az még jobban rávilágít a mi bűnünkre. Ez fájdalmas, nehéz, és ilyen megalázó, ahogy az embereknek meg kellett alázniuk magukat abba a történetbe. De műtétre menni is ijesztő. Ha nem adnak elég fájdalomcsillapítót, akkor még fájdalmas is. De hogyan rak rendbe az orvos, hogyha nem mész el a műtétre? Vagy, ha nem megyünk el a fogorvoshoz, hogyan húzza ki a haldokló fogat? És vegyétek észre, hogy a műtőben és a fogorvosnál is vannak ezek a nagy teljesítményű célzott fények, ezek a lámpák, amik így egyrészt segítenek az orvosoknak, hogy lássák, hogy mivel van dolguk, és rávilágítanak a hibás területekre, hogy meg tudják oldani. Ha nem megyünk Jézushoz, ha nem kérünk segítséget Istentől, ha nem megyünk a világosságra, akkor a sötétségben rejtegethetjük a betegségeinket, a bűneinket, amíg bele nem halunk, és ítéletre jutunk végül. Mert Krisztus először nem azért jött el, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse azokat, akik hisznek benne. Mikor másodszor jön el, többféle képet is olvasunk róla a Bibliába, karddal a szájába jön, mint egy harcos, jön ítélni. És még van idő addig, de ha sikerül halálunkig rejtegetni a bűnünket, ha soha nem tekintünk föl a szabadításra, Akkor csak az ítélet vár ránk, ahogy János is mondja. Ez tehát az első és legfontosabb lépés a sötétségből a világosság felé. Jézusra tekinteni segítségé. Nézzük meg a másodikat. Menjünk János első leveléhez, és ahogy felolvasom ezt a 6 verset, figyeljétek a párhuzamokat, hasonlóságokat a két igerész között. Ugyanaz az író, és a téma is nagyon hasonló. 1 János 1:5. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Van hasonlóság, ugye? Ugorjunk vissza az elejére, 5-6. Ugye az orvos példája. A fogorvos példája. Ha azt mondjuk, hogy minden hónapban megyek a check-upra, ha minden hónapban ránéz a fogorvos a fogaimra, de mi igazából sohasem találkoztunk vele, akkor hazudunk, és közben a fogaink fele lyukas, a harmada kiesett, mert még soha nem feküdtünk be a lámpája alá, hogy rávilágítson, és rendbe hozzon minket. Ugye ez lenne az első lépés. De ha jól értem, amit János írt, akkor még mindig van egy probléma, és azt hiszem, hogy itt kicsit le kell szállnunk a fogorvos példájáról. A probléma, amit észlelünk, az a már igen, de még nem feszültség. Sokat beszél Robi is róla, azt hiszem a legtöbben tudjátok, röviden. Aki hisz a fiúban, nem jut ítéletre. Már üdvözült. Jézus vére megtisztította minden bűntől. De, 1 János 1, 10. vers, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Tehát már üdvözültünk, igen, de még mindig követünk el bűnöket. Még nem vagyunk teljesen tiszták és egészségesek. Na ezért van szükség a közösségre. Ezért is. És visszatérünk a 7. versre. János 3-ból már láttuk, hogy aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy. Nincs rejtegetni valója. De mi még mindig bűnözünk. Na akkor mi van? Vissza a fogorvoshoz. Ha itt bárki elveszít, akkor az Isten tisztelet után szóljatok nekem, elmagyarázom szívesen. Hosszú lesz ez a párhuzam, de Isten szent lelke, Isten szent lelkének hála, egyre egészségesebbek a fogaink. Jó? De vannak részek, amiket elhanyagolunk. Életünk egyes részei, amik rohadnak. Ilyenkor az egyik lehetőség, hogy felveszünk egy maszkot. Mert akkor az emberek nem látják, nem jön ki a szaga, nem lehet látni, el tudtuk dugni, és tadám, a sötétségben vagyunk. Ugye a másik lehetőség, hogy levesszük a maszkot, de nem akarjuk mindenki előtt levenni, mert akkor mindenki érezni, hogy milyen büdös a lehelletünk, látná, hogy rohad a fogunk. De lehet, hogy van egy-két barátunk, egy-két testvérünk, egy-két másik keresztény, akik mellett lemerjük teljesen venni a maszkot, és ők segítenek nekünk, mondják, hogy menjen megint a fogorvoshoz, jó lesz neked, jót fog tenni. Tudom, hogy ijesztő, tudom, hogy nem kellemes, alázd meg magad, kér segítséget, menjél újra a fogorvoshoz, már úgyis ismered. Ha a világosságban járunk, János azt mondja, akkor közösségünk van egymással. Ha nem takargatjuk a bűneinket, akkor a tesók, a többi keresztény rá tud mutatni, hogy újra el kell menni a fogorvoshoz. Újra fordulj Istenhez. Igen, már megmentett, még van veled dolga. Menj el újra hozzá. Ne halogasd. Mert mi magunktól nem mindig akarunk. Bár nagyon kedves, türelmes, szeretetteljes a fogorvosunk. De mi nem szeretünk befeküdni, mert fény derül rá, hogy mekkora a baj. A bűn, ami még mindig megmaradt. És újra vissza kell mennünk vele Istenhez, hogy takarítsa ki, ezt is tegye rendbe, ezt is vegye ki. Pedig mi tudjuk, hogy csak ő tud minket egészségessé tenni. Nézzük meg újra a 8. verset. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Tudjuk, hogy még vannak gondok, és János arra hív, hogy ezeket ne takargassuk. Dietrich Bonhoeffer, egy régebben élt német prédikátor, az Élet Együtt című könyvében többek közt azt írta, ha nem beszélhetünk a bűneinkről, akkor be kell csapjuk magunkat és másokat. Sőt, János alapján hozzátehetjük, hogy és indirekt módon hazudunk Istennek, vagy hazugnak nevezzük, nem? Ezt mondja János. És akkor megint menjünk vissza a 7. vershez. És akkor most már kicsit tovább itt maradunk. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy a nő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Robi, ha jól emlékszem, azt mondtad előző héten, hogy Isten gyakran felkészít, és amiről éppen prédikálsz, azt meg kell éld. Át kell lesz rajta. És a mai napom fény derült nekem rá, hogy miért telt így az elmúlt másfél hónapom. Mert az oka az most mindegy, de én nagyon mélyre estem. Lázadásba, bűnbe, sötétségbe, mélyen, sokáig. A jó dolog az, hogy létezik ez az igevers, és én meg tudtam élni ennek a pozitív kimenetelét. Mert voltak mellettem barátok, akik kérdezték, hogy és hogy vagy? És én nem voltam eleget Angliában, nem tudtam azt mondani, hogy jól vagyok. Hanem mikor tőlem ezt egy magyar ember megkérdezi, akkor én tudom, hogy ő általában őszinte választ akarnak, és én azt mondtam, hogy bíp. Azt mondom, hogy rosszul vagyok. És egy, legalább egy kicsit ezeknek az embereknek belátást tudtam engedni. És nagyon hálás vagyok neki, nem úgy reagáltak, hogy milyen vagy, mász már ki, ha mit csinálsz? Bár néha ez is jól jöhet. De azt mondták, hogy jó, akkor jövök veled. Milyen vagy? Nem azt jelenti, hogy én is fejest ugrok a bűneidbe, de azt jelenti, hogy akkor lejövök a szomorúságodba, a küzdelmeidbe, a szenvedésedbe, és veled járok. Ugye ezt csinálta Jézus, amikor eljött a mennyből a földre, és ezt csinálják a jó, közeli keresztény barátok. Mert én annyira, nyilván nem az ő hibájából, hanem az enyémből, de annyira csalódtam Istenben, hogy én nem nagyon akartam őt hallgatni, csak zsoltáriasan harcoltam vele, hogy mutasd már meg, mit tudsz, mert én nem fogok közeledni hozzá. De ezeken a barátokon keresztül hallhattam Isten szavát, mert bátorítottak, bibliai igeverseket küldtek, vagy idéztek, vagy emlékeztettek rá. És ugye ebben a helyzetben két reakcióm lehetett volna, és általában szerintem két reakció lehet, hogy vagy nem mondom el senkinek, és akkor itt kicsit bejön a szégyen, amiről ismét csak sokat beszélgetünk mostanában. Mert ha elmondom ezt, akkor még ők is ott fognak hagyni. Na és akkor mélyen leszek. Vagy a másik reakció, tudom, hogy Jézus vére megtisztított, ezért beszélhetek erről is a közeli barátaimnak. És amúgy csak így bónusz, hogy kb. 10 napja pont egy barátomnak meséltem, csak egy picit, mert amúgy siettünk, de amint így elkezdtem erről beszélgetni, így rezonált vele, és mondta, hogy az utóbbi időben majdnem ugyan ezen ment át, más volt a fizikai szituáció, de hogy ugyanígy, lázadás, mélység, ugyanezek a sötét dolgok voltak meg benne is. Nem buzdítani akarlak titeket, hogy lázadjatok. De megtapasztaltam, hogy akár barátokon keresztül, akár egy idő után, a Szentlélektől hajtva magunktól, ezeket Istenhez tudjuk vinni. És ha esetleg ilyen szituációban vagy, ha mélyen vagy, ha messze érzed magad Istentől, Jeremiás síralmai 3, de az egész. És többek közt az engem így kiragadott. Még nincs vége, de sokkal jobb most. Sokkal jobb. Ismét Bonhoeffer azt mondta, írta ebbe a könyve, a konkrét bűnök megvallásakor az óember fájdalmas halált hal a testvérem szemei előtt. Mikor odavilágítjuk a fényt, mikor hagyjuk másoknak, hogy belássanak az életünkbe, mikor a bűneinket is merünk megosztani velük, mármint, hogy beszélni róluk, akkor ez a bűnt, mintha így, nem tudom, az egyik lábát így levágná. És nem hiszem, hogy bűneinek vannak érzelmei, de mintha önmagát elszégyelni a bűn, és azt mondaná, hogy úgy, most már kevesebbet lehet. Mert most már itt van a világosság. Kivittük a barátaink elé, beengedtük Istent, és a sötétség nyomul vissza. Vagy visszaszorul. Ti hogy álltok? Lehet, hogy megfáradtatok. Lehet, hogy a sötétségben vagytok, és próbáltatok ott növekedni, vagy onnan egyedül kijutni. Én nem egyszer estem bele ebbe, hogy el akarok bánni a bűneimmel, mielőtt másokhoz közelítek, vagy mielőtt Istenhez közelítek, aki az egyetlen, aki ezeket a bűnöket el tudja venni, de valahogy félelmetes az a fény, az orvos, a fogorvos, a műtét. Van-e valaki a gyülekezetben, vagy valahol egy keresztény tesó, akivel meg tudod osztani a bűneidet? Pont előző szombaton, kevesebb, mint egy hete, Jakab 5-ről volt szó az ifim, ahol Jakab azt írta, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És csak erre erősít rá, hogyha kivisszük a világosságba, nem az egész gyülekezet elé, ha kivisszük a barátaink elé a világosságra ezeket a dolgokat, akkor tudunk egymásért imádkozni többek közt. És az már nagyon sokat fog segíteni. Talán az fog a legjobban segíteni. Két különböző életet élni, különböző képet mutatni magunkról, másoknak, az nagyon fárasztó. Ezt is tapasztaltam. Ha pedig a világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, Isten fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Kérdés. Mostad-e valaha a szennyes ruháidat vérrel? Kezeket föl, ha igen. Mármint, hogy vérrel mostad tisztára. Nem, teljesen fizikailag. Köszi. Erre számítottam, jó? Akkor haladhatunk tovább. Akkor ez mit jelent? Mert sokat beszélünk erről, meg szerintem sokunknak ez jelent valamit, de hogy? Miért? Általában nem vérrel mosdunk, vagy mossuk ki a koszos ruháinkat. És ez vissza kell tekintenünk ugye a húsvétnak az eredetéhez. 2 Mózes 12. És 12. verstől. Isten beszél a népéhez, akik még Egyiptomban vannak, és azt mondja, mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. De az a vér jel lesz a házakon. amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Egy tökéletes bárányt kellett feláldozni, több dolog is volt a vacsorában, de ez most nekünk a lényeg, hogy egy hibátlan bárányt kellett feláldozni, ezt az ötös versből olvashatnánk, és aki ezt megtette, és felkente az ajtó félfára, ajtókeretre a vért, az megmenekült. És látjuk itt is, hogy Isten nem személyválogató. Nem azt mondta, pedig Izrael volt az ő kiválasztott népe. Ők voltak az elnyomottak, nem a gonoszak, ők a jó fiúk a történetbe. Mégis azt mondta, hogy csak akkor menekül meg az elsőszülött az ő házukba, ha ott is van vér. Mert ha Isten ítélete lejön, akkor csak a 100%-ig igazságos embereket nem kell megítélje. Történetben úgy látszik, ilyen nincs, úgyhogy mindenkinek szüksége volt az áldozatra, a bárány vérére, hogy ne jöjjön ítélet a házra. János szókincsével kifejezve azt mondhatnánk, hogy alaphelyzetben mind a sötétségben vagyunk, különben nem kellett volna minden házon a vér. És aztán elérünk ennek a kis történetnek a végére, 2 Mózes 12.30. Azon az éjszakán fölkelt a fáró, és összes udvari embere, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. Isten igazságos ítélete minden házhoz elért. Vagy a bárány volt az áldozat, a halott, és az ő vére védte meg az ott lévő elsőszülöttet, vagy meghalt az elsőszülött. Csütörtök, húsvét előtt, utolsó vacsora. Egyik evangéliumban se olvassuk, hogy lett volna bárány az utolsó vacsorán. És ebből arra következtetünk, hogy azért, mert Jézus volt az. János evangélium elején keresztelő János azt mondta, amikor meglátta Jézust, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Jézus vérének köszönhetően megtisztulunk minden bűntől. Ez az, ami elfed minket Isten ítélete elől. De nem a Sarokkő Prédikátor Klub tagja lennék, ha most nem mondanám, hogy van egy még jobb hír. Mert van. És akkor elérkeztünk a javító dolgozathoz. Írsz egy nagy egyest. Gáz. Ha írsz egy javítót, az eltörli az előzőt. Ugye? Azt nem írják be. És ugye itt nem arról van szó Jézussal kapcsolatban, hogy mi megyünk, és verejtékkel összekaporunk egy négyes alát, hanem arról van szó, hogy Jézus helyettünk beült a padba, és írt egy csillagos ötöst. Sőt, a diplomához írt neked egy 100%-os szakdolgozatot, és a záróvizsgán tökéletesen megvédte, és az összes tételből hibátlanul, abszolút perfekt lefelelt. Ezt tette Jézus. Most képzeld el, hogy van egy munkahely, ahol a cégvezető a legkedvesebb, legbarátságosabb, legszeretetteljesebb ember, és én nem voltam ilyen cégben, nem tudom, hogy ez hogy működik, de Hollywoodban így tűnik, nem csak az irodájába ül, hanem minden percét az alkalmazottakkal akarja tölteni, megy, megkérdezi, hogy hogy vannak, miben kell a segítsége, de van egy mérce, hogy bejuss ebbe a cégbe. 100%-os diplomával lehet csak bejutni. Ha hibázol, amikor a cégnél vagy, nem baj. Nem baj, mert a főnök megérti. Az a lényeg, hogy nem egy ilyen szép nagy egyes dolgozatod van, de lehet, hogy néha ilyen értékű lesz a munkád, hanem van egy 100%-os diplomád. Mert Jézus megszerezte ezt neked, helyetted, bennült a padba, megírta, lefelelt, megvédte, stb. És hogyha néha hibázol, mert tudjuk, hogy még fogunk, János leírta teljesen egyértelműen, akkor nem baj, mert azt mondod, hogy lehet, hogy most hibáztam, bűnt követtem el, megbántottalak, Istenem fordultam, de van egy 100%-os diplomám. Ennek a cégnek a tagja vagyok, van egy nagyon szeretetteljes főnököm, soha nem rúgtak ki még senkit ebből a cégből, képzeljétek. És ez a bátorítás nekünk. Ja igen, amit a címmel fogok összefoglalni, ha megtalálom. Két lépés a sötétségből a világosság felé. Első lépés, Istenhez fordulni, elmenni a fogorvoshoz, tök mindegy, milyen rosszak a fogaid. Feltekinteni az ember fiára a kereszten, akinek a vére azért folyt, hogy ne az ítéletet kapjuk, hanem a megbocsátást, a megmenekülést, a tökéletes bizonyítványt, mert te fed. A kígyó. Mert alázatosságra van szükségünk, hogy beismerjük, hogy rohadnak a fogaink. És egyedül ezt nem tudjuk megoldani. A fogorvos, aki nagyon ügyes, kedves és szeretetteljes, néha nehéz hozzá elmenni, de milyen jó, hogy van közösségünk, ahol remélem már most is sokatoknak, de előbb-utóbb mindegyikőtöknek lesz pár olyan barátja, tesója, akik bátorítanak, hogy menjen megint a fogorvoshoz. Jó lesz, tudom, hogy rossz. Rossz látni, hogy mi van benned, de menj el, mert javítani fog rajta. És javító dolgozat, amit ha magunknál tartunk, ha kim van a falon, ha emlékezünk rá, hogy csak ez számít, akkor néha becsúszhat az egyest, mert már nem számít. Akkor tesz minket Isten lehetővé mindarra, hogy a világosságba járjunk, hogy ne akarjuk takargatni, mert van egy sokkal jobb dolga, ami eltakar. A bárány vére, ami megtisztít minket. És akkor a világosságba járhatunk. Őszinték lehetünk a többi keresztényel, ezekkel a közeli barátokkal, őszinték lehetünk Istennel. Köszönjük, hogy velem tartottatok ezen az utazáson. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, a dalok segítettek feleveníteni, hogy mi ment keresztül Jézus a kereszten. És köszönöm, hogy ez nekünk ilyen fantasztikus dolgokat ért el. Köszönöm, hogy mentséget ad nekünk, hogy megmenekülhetünk a jogosan minket illető ítélet alól, és hogy a világosságba járhatunk előtted, mert te Jézusra tekintesz, az őre, a tökéletes bárányra, aki minket is elfed. És köszönöm, hogy a világosságba járhatunk legalább egy-két közeli keresztény barátunkkal. Köszönöm, hogy ezek az ajándékok is tőled valók, és kérlek, hogy most húsvétkor hadd tudjunk ennek örülni, hogy te ezt megtetted értünk, hogy ezért jött el te fiad, és hadd formálja ez az egész életünket. Add ott a szent lelked által, hogy egyre többet járassunk a világosságba, hogy a mi cselekedeteink is az igazságot képviseljék, hogy mi is, azok is világosak legyenek, és hogy a bennünk maradt rossz dolgokkal is elét tudjunk állni. Jézus nevében kérünk. Amen.